Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Mondták, mielőtt megválasztották volna az amerikai elnököt, hogy ha ő lesz az új elnök, mármint Donald Trump, akkor ő csodákat fog művelni Ukrajnában is, de mindenekelőtt a Közel-Keleten, és kíváncsi vagyok mindjárt Szalai Máté véleményére, aki Hágában dolgozik, tehát Hollandiában, és nemzetközi politikai elemző egy nagy think tanknél, agytrösztnél. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
De ha már most apropó, most jutott eszembe, hogy Hágában van ugye ez a nemzetközi bíróság, amely egyébként az izraeli miniszterelnök ellen nemzetközi elfogató parancsot adott ki. Ugye jól tudom?
Igen, a Nemzetközi Büntetőbírósága.
Egyébként ott Hágában, hogy ott van a helyszín, ez ott a várost, Hollandiát bármilyen módon megmozgatta jobban, mint másod csupán azért, mert hogy a helyszín ott van, vagy annyira hozzá vannak szokva a hollandok, hogy nemzetközi intézmények szerte Benelux államokban találhatók, hogy ez se nem osz, se nem szoroz Hollandia szemszögéből.
Én nem éreztem a holland társadalomban ezzel kapcsolatban bármi nagyobb reakciót vagy változást, de még hozzá kell tennünk azt, hogy egyrészt, ahogy ön is mondja, nyilván a hollandok szerintem hozzá vannak szokva, hogy ezek az intézményeknek egy része hágai központtal működik, másrészt pedig a konfliktussal, tehát az izraeli palesztin konfliktussal, válsággal kapcsolatban a közfigyelem sokkal inkább az amszterdami eseményekre irányult, amikor izraeli foci szurkolók érkeztek, és a helyi muszlim hollandokkal mindenfajta feszültségek voltak, és antiszemitizmusnak a jegyeit lehetett látni azon, hogy rátámadtak sokan izraeli foci szurkolókra. Nyilván a másik oldalon azt mondják, hogy izraeli foci szurkolók is agresszíven viselkedtek, vagy palesztin ellenes, arab ellenes, iszlamofób rigmusokat hangoztattak. Ez a téma sokkal inkább foglalkoztatta a konfliktussal kapcsolatban a holland közvélemény, mint a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogadó parancsa.
Egyébként nagyon érdekes, az egész világot megosztotta ez az ügy, mert ugye akik például a Magyarországon különösképpen lehetett látni, hogy kizárólag azt a narratívát mondták el, hogy itt egy antiszemita pogrom történik, miközben én magam a szememmel láttam, az egyidejűleg közvetítették, hogy azt megelőző napon az izraeli szurkolók miket csináltak a főtéren, lángok gyújtak, tüzet gyújtottak a főtéren, és tényleg elképesztő arab ellenes és muszlim ellenes dolgok történtek, meg palesztin ellenes dolgok, tehát egy provokáció is volt, másnak történtek ezek a dolgok, de az egész világot ezt megosztotta, a holland társadalmat is megosztotta, hogy hogyan, melyik narratíva az igazi?
Abszolút, igen, szerintem ezek a viták folytatódtak, ráadásul itt a kormány, a jelenlegi holland kormány az erősen Izrael barát politikát folytat, annak ellenére egyébként, hogy most azt mondták, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsát azt végrehajtanák, ettől függetlenül azért a kormány erősen Izrael barát állásponton van, ami miatt az egész kérdést még belpolitikai vagy átpolitizáltabbá válik, és természetesen azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Hollandiában, mint sok más nyugat-európai országban azért a muszlim kisebbség, a muszlim közösség kapcsolatban is rengeteg társadalmi érzés van, és ezek nyilván összekapcsolódnak ezek a témák, tehát abszolút érzékeny témáról van szó.
Gondolom, hogy egész Nyugat-Európában ez erősen megosztja a társadalmat, Angliában is, Skóciában, Írországban aztán nem úgy megnyosztja, hanem ott aztán pont az ellenkező véglet van, tehát különböző nyugat-európai országoknak is megvan a saját történetük a közel-keleti konfliktussal kapcsolatban. Egyébként arra emlékszem, még maga talán meg se született 73-ban, akkor Hollandia volt az első, aki Izrael mellé járt nyíltan a háborúban, és Hollandiát sújtotta talán a leginkább az akkor bevezetett nemzetközi olajembargó, az első nagy olajválság, és akkor a hollandok fölvállalták, hogy nem autóznak. Nem tudom, hogy hallott-e erről, de én emlékszem, mert már nagyfiú voltam.
Igen, valóban még nem születtem meg ekkor, de erről olvastam.
Igen, Hollandia, Dánia, Skandináv országok nagyon Izrael barátok voltak akkor, és most pedig úgy tűnik, mintha egy másik dolog lenne, ellenkező irányba mentek, és ugye éppen ezek a nagy, akkoriban inkább szociáldemokrata beállítottságú észak-nyugat-európai országok ma inkább Hollandiát, a holland kormányot kivéve, inkább lennének megértőbbek a palesztinokkal szemben, és inkább lennének ellenségesek az izraeli kormánnyal szemben. Nem tudom, hogy jól érzékelem, hogy történt egy ilyen fordulat.
Abszolút, de én ezzel hozzátenném azt, hogy az izraeli-palesztin vagy izraeli-arab konfliktus válság történetében is azért voltak fordulatok, amire ön is utalt, az 1973-as háború volt az utolsó klasszikus arab-izraeli háború, amikor Izrael egy háborút vívott más arab államokkal, tehát ott az ellenfél nem a palesztin szervezetek voltak, vagy nem Gázában voltak a legnagyobb hadműveletek, nem volt palesztin felkelés mondjuk Izraelen belül, vagy a megszállt területeken, hanem Egyiptommal, Szíriával, más arab országokkal állt hadban Izrael, ami miatt nyilván egy sokkal geopolitikailag, sokkal klasszikusabb külpolitikai értelmezést, biztonságpolitikai értelmezést kaptak ezek a konfliktusok, ahol különböző érdekek mentén európai szempontból könnyebb volt Izrael mellé állni, sőt, hát ugye még a hidegháborúról akkor nem is beszéltünk, hogy ennek a nyugatbarát Izrael és szovjetbarát arab országok miatt volt egy ilyen dimenziója is, azért a mai konfliktusok, amikor Izrael nem államokkal áll hadban, hanem különböző nem állami szereplőkkel, és ennek a hadviselésnek természetében adódóan is hatalmas humanitárius válságokkal járnak ebben a kérdésben. Látható, hogy miért lett sokkal szenzitívebb a kérdés, és sokkal komplexebb.
Igen, komplexebb, és érdekes, hogy az antiszemita múlttal inkább bíró kelet-európai országok ma a lehető leghatározottabban állnak ki Izrael mellett, és elfogadják azt az izraeli narratívát, hogy aki Izrael ellen van, az antiszemita, tehát erre viszik át a dolgot, és Orbán Viktor ugye vette azt a bátorságot, hogy kimondja, hogy ő nem érdekli a nemzetközi, éppen a hágai, az önvárosában, a hágai nemzetközi bíróságnak a véleménye arról, hogy őt elfogadó parancsot adott ki Netanyahu ellen, azonnal Dafke, ahogy mondani szokás, meghívta Netanyahut. Ezt egy nyugat-európai országban nem lehetne elképzelni sem, hogy ez a reakció lenne, de egy kelet-európai országban ez el lehet képzelni, ez nem furcsa?
Furcsa, abszolút, viszont azt meg hozzátehetjük, hogy miután most megszületett a libanoni tisztelet az izraeli és libanoni kormány között, ami Izrael és ehhezból háborújára vonatkozik, azért a francia-amerikai közvetítők sikeres tevékenységét követően a francia kormány azért bejelentette, hogy ők se hajtanák végre ezt a, vagy valószínűleg nem hajtanák végre ezt az elfogadó parancsot, tehát itt is vannak erre példák. Nyilván az ott akkor egy politikai alkú keretében történt valószínűleg, tehát Izrael meggyőzés hozzájárult az, hogy Franciaország bejelentette ezt a döntést. Tehát nyilván ennek a politikai játékok továbbra is azért folytatódnak, és nem csak normatív szempontból ítélik meg a nyugati kormányok sem ezt a kérdést.
Önnek mi a véleménye arról, hogy ugye ez a tűzszünet tulajdonképpen A. a Hezbollah totális kudarca, veresége, ami a tűzszünethez vezet, vagy pedig egy olyasfajta erőgyűjtés arab oldalról, hogy a dolognak nincs még vége, ne őrüljenek az izraeliek, jön majd a bosszú valamilyen formában, például olyan formában, hogy olvasom, hogy Irán, amely üdvözölte a tűzszünetet, mindeközben lelepleződik, hogy óriási urándúsítási programba folytatja ezt az urándúsítási programot, és a legvégén talán nagy bosszú támadásra készül. Ön mit állapított meg az elmúlt napokban erről az egész tűzszünetről?
Egyrészt nagyon fontos az, amit ön is mond, hogy jelen pillanatban mindenki ünnepli ezt a tűzszünetet, és mindenki a saját győzelmének állítja be. Ugye már említette Iránt, a Hezbollahot, Izraelt, az Egyesült Államokat, Franciaországot is mind örülnek ennek, sőt, Amerikán belül lehet azt látni, hogy a Biden adminisztráció és a januárban hivatalban lévő Trump kormány is már a saját győzelmének akarja beállítani ezt. Tehát ez egyrészt láthatjuk a retorikai szinten, hogy mindenki örül ennek, ami egy jó dolog végül is. Másrésztről viszont még nagyon sok kérdés nyitva maradt a szereplők pontos motivációjával kapcsolatban. Szerintem a Hezbollah meggyengült, az ő szempontjukból érthető, hogy miért mentek be ebbe a tűzszünetbe. Ugyanakkor azért az ő szempontjukból is egy nagy veresség az, hogy úgy kellett ezt a tűzszünetet kihirdetni, hogy Gázában nincsen semmi változás. Még tavaly október 7-e után egy nappal a Hezbollah úgy lépett be ebbe a konfliktusba, úgy kezdte el rakétázni Izraelt, hogy azt mondták, hogy addig nem állnak le, amíg Gázában nincs egy tűzszünet. Most ezt a stratégiájukat kellett feladni. Gyakorlatilag ugyanakkor lesz rá lehetőség, hogy megnézzék a soraikat, újjáépítsék a vezetést, tájtsák a kommunikációs csatornájukat, és nem mellesleg egyébként az Iránnal való stratégiai konzultációt is újrakezdjék, vagy hatékonyabban tudják csinálni. Az elmúlt hetben erre nem nagyon volt lehetőség. Másik oldalról izraeli szempontból is azért sok kérdés felmerül, hiszen egyrészt már sokat beszéltünk arról is, hogy az izraeli katonai célok nem teljesen világosak Libanonnal kapcsolatban. Szó volt arról, hogy az a céljuk, amit kimond ez a tűzszünet, hogy a Hezbollahot kiűzzék az ország déli részéről, és legyen ott egy ilyen 30-40 kilométeres szakasz az izraeli libanoni határtól a Litáni folyóig, ahol a Hezbollah nem tud tevékenykedni, és ott a libanoni hadsereg, illetve az ENSZ-nek az erői tudnák ellenőrizni azt, hogy a Hezbollah ne tudja felépíteni az Izraelre való fenyegető kapacitását. Ugyanakkor nagy kérdés, hogy ezt látni fogjuk-e. Van 60 napja ennek a tűzszüneti megállapodásnak, hogy ezt hajtsák a fel, tehát a Hezbollah is kivonuljon, illetve Izrael is. Ugyanakkor nagy kérdés, hogy erre ők hajlandóak lesznek-e. Nagyon fontos körülmény az, hogy 2006-ban, amikor az utolsó háború volt Izrael és Hezbollah között, ugyanezek voltak a háborút lezáró feltételek, és azóta az elmúlt 18 évben azt nem sikerült végrehajtani. Kérdés, hogyha ez nem sikerült eddig, akkor most miért lehetne?
Nem lehet azért, mert annyira erősnek mutatkozik Izrael. Tehát olyan elképesztő találékonysággal, kreativitással, hogy szabad ilyet mondanom, végzett minden egyes félelmetes libanoni Hezbollah vezetővel, és eljutott Iránig is a célzott támadásoknak a sorozata, tehát Izrael félelmetes, és el tudom képzelni, hogy Libanonban, mert én ugye nem csak ön, hanem magam is jártam ebben a térségben, és észleltem azt, hogy a libanoniak nagy része nem szereti, fél a Hezbollahtól, tehát ő nekik ez egy fellélegzés is jelent, miközben természetesen az izraelieket sem nagyon kedvelik, hiszen sok baj hoztak rájuk az izraeliek is az elmúlt évtizedekben, de mégis a Hezbollah az egy kimondottan maffia szervezetként működött, és lám most, ahogy beszélünk, a dél-libanoni lakosok mernek visszaköltözni Dél-Libanonba. Ez annak a jele, mint hogyha éreznék, hogy kvázi, idézőjelben mondom, felszabadultak. Megszűnni érzik a Hezbollahnak a hatalmát.
Meglátjuk, hogy ez valóban így lesz. Én egyetértek azzal, hogy vannak ilyen érzékelések és percepciók Libanonban, és valóban még azok is, akik támogatják ehhez valahol, most csalódtak a szervezetben, és sokan kritizálják azt, hogy kellő kapacitások nélkül, kellő katonai erő nélkül húzta magára ezt a konfliktust, és ezzel ugye nem csak magára húzta, hanem Libanonra is ezt a konfliktust. Ugyanakkor annyiban állnám a képet, hogy a Hezbollah nem csak egy katonai szereplő, amelyet terroristának tartanak a világ számos pontján, de egy politikai társadalmi szervezet is, ugyanúgy része egyébként a libanoni kormánykoalíciónak, a Hezbollah politikai pártként, mint más szunita, vagy síta, vagy keresztény pártok. Másrésztről pedig Dél-Libanonban is fönntart ez a szervezet egy nagy szociális hálót, a lakosságnak egy olyan államban, amelyik nem működik igazán hatékonyan. Tehát a Hezbollah teljes felszámolása azt jelenteni, hogy rengeteg ember nem jut hozzá olyan alapvető szolgáltatáshoz, amelyet más kapni. Aminek persze nyilván következménye az, hogy tanúsága az, hogy akkor előbb libanoni államot kéne újjáépíteni, párhuzamosan azzal, hogy a Hezbollahot visszaszorítja Izrael vagy bárki más, de erre jelenleg kevés esély mutatkozik. A Hezbollahnak a társadalmi bágyazottsága továbbra is nagy maradt, és nem látható az sem, hogy Irán más szereplőket támogatna, vagy az iráni befolyás megszűnne az országban, tehát nem gondolom azt, hogy Hezbollah ne tudná túlélni ezt a helyzetet. És még akkor csak utoljára még annyit tennék hozzá, hogy az izraeli hadsereg kifejezetten ellenzi azt, hogy a libanoni civilek visszatérjenek az ország déli részére, sőt, arról is beszélnek, hogy erre a 30-40 kilométeres határsávra visszatérnek a libanoni civilek, azt a tűzszünet megszegéseként fogják értelmezni.
Hát akkor ezek szerint, amit látok, képeket újak, hát azok mind provokációk Izrael szemszögéből, hogy mennek nagy-nagy menetekben ezrével visszaköltöznek a dél-libanoniak a saját pátriájukba.
Abszolút, nyilván tudni kéne pontosan az, hogy ők hova térnek vissza, tehát lehet, hogy nem arra a konkrét 30 kilométeres határszakaszra térnek vissza, értem, hanem attól pár kilométerre, uh-huh, vagy más területekre, vagy akár ugye ne felejtsük azt, hogy Izrael nem csak az országnak ezen a részén bombázott, hanem nagyon sok területen, ahol a síta többségű lakosság élt, és egyre inkább már olyan területeken, ami nem síta többségű, ezekről a területekről is elmenekültek a főként síta libanoniak, tehát amikor visszatéréseket látunk, visszatérésekről hallunk, az nem csak ezt a területet érinti, de valóban az erre területre való visszatérést az izraeli kormány továbbra is nagyon erősen nem támogatja, és nagyon erősen meg akarja akadályozni. Az ő szempontjukból ez mutatja azt, hogy nem érzik magukat biztonságban ezzel még kapcsolatban, hogy a Hezbollah bármikor visszatérhet. Illetve felmerül az is, hogy nem hasonló taktikát fognak-e az izraeliek használni Dél-Libanonban, mint Gázában, ahol nagyon hasonló a policy azzal kapcsolatban, hogy nem engedik vissza a civileket azokra a területekre, ahol még harcok dúlhatnak, vagy ahol még Izrael a katonai jelenlétét fenn akarja tartani.
Irán olyan, mint Kalambó felesége, hogy mindig beszélünk Iránról, de közvetlenül persze nem teljesen így, mert bebizonyította, hogy részt is vesz ebben a háborúban, de valójában egy főszereplő, és nem tudom, hogy ön mire véli, hogy Musk a legfontosabb tanácsadójának tűnik. Trumpnak személyesen találkozott Elon Musk iráni hivatalos személye állít a ENSZ nagykövettel. Irán ma borzasztóan önmagához képest visszafogott hangnemet üt meg. Nem lehet, hogy arra megy ki a játék a legvégén, hogy a Trump-féle csapat az igazi nagy trúváját úgy gondol végrehajtani, hogy Irán és Izrael között valamiféle modus vivendit fog kialakítani.
Elképzelhető, ezzel kapcsolatban most nagyon sok a kutatói találgatás és előrejelzés, és nyilván a fő tanulság az, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mi fog történni. Az automatikus jóslat az lenne, hogy a Trump kormány az folytatni fogja a maximális nyomás politikáját, és megpróbálják minden kényszerítő eszközzel ellehetetleníteni azt, hogy Irán nukleáris fegyvert teszen ki, illetve hogy változtasson a politikáján a térségben, és hagyjon fel ezeknek a szervezeteknek, mint a Hezbollah, mondjuk a jemeni huszik ezeknek a támogatásával, illetve fogja vissza Irán ezeket a szervezeteket, hogy azok ne támadjanak amerikai katonákat és szövetségeseket. Ez lenne az automatikus jóslat. Ugyanakkor ezt az automatikus jóslatot nagyon sokan megkérdőjelezik, illetve így általánosságban lehet, hogy igaz lesz, de a gyakorlatban lehet, hogy lesznek más folyamatok is, amelyek ez ellenhathatnak. Ugyanis említette azt, hogy Irán most nagyon próbál mutatni azt, tehát, hogy ők ki akarnak békülni az Egyesült Államokkal, szeretnek tárgyalni vele. Fő az, iráni szempontból, hogy a Trump kormány, illetve maga Donald Trump személyesen sem arról volt híres, hogy tárgyalásokra nagyon nyitott lenne azonnal. Sőt, hát hogyha a másik fél mutatja azt, hogy ő szeretne tárgyalni, azt Donald Trump elnök gyakran gyengességjelként értelmezte, és csak arra használta föl, vagy az arra ösztökölte őt, hogy még nagyobb nyomást helyezzen a másikra, és hogyha ez a nyomásgyakorlás majd eljut egy pontra, na majd utána tárgyalunk velük. Ebben az esetben viszont az irániak is stratégiát változtathatnak. Tehát összefoglalva a kérdést, nagyon nehéz jósolni bármit. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ilyen belül most többfajta vizsgálat és döntés is született Iránnal kapcsolatban. Itt az európai államok is kicsit bekeményítettek Iránnal szemben. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon kicsi a mozgástér a diplomáciai megoldásra, annak ellenére, hogy úgy látszik, hogy Irán is érdekelté vált ebben, vagy pedig ezt mutatja legalábbis a külvilág felé.
De tulajdonképpen az a rendszer már unalmas a saját népe számára, hogy állandóan minden problémáért a cionista entitást, nem is mondják ki, hogy Izrael teszi felelőssé. Miben kerül neki, hogy most egy másfajta politikát vigyen? Ezzel meghosszabbíthatja a saját életét. Egyébként az új, nem, most a vallási vezető, vagy az új jelenleg, aztán az első számú vallási vezető tartott egy beszédet, a világ zsidóságának küldött egy üzenetet, hogy ők mennyire szeretik a zsidókat, és őnekik kimondottan zsidó, perzsa barátság, meg minden ilyesmi, és hogy őnekik csak a cionizmussal van gondjuk, meg ilyesmi. Tehát ilyenekre nem volt korábban példa. És el tudom képzelni, hogy miért is ne? Miért ne lehetne egy hatalmas fordulat? Miért?
De elképzelhető lehet elmeneti szinten, szerintem egy nagy fordulat. A gyakorlatban én azért nem tartom valószínűleg, mert egyrésztről azért a palesztin ügy az továbbra is egy meghatározó legitimitási forrás lesz a rendszer számára, és hát valószínűleg nagyon nehéz lenne megváltoztatni. Másrésztről Iránon belül van különböző erőközpont, többek között a legfőbb vallási vezető, vagy az elnök maga, de amit láthatunk az elmúlt időszakban, az éppen az, hogy a forradalmi gárdának nevezett állam az államban az, amelyik megerősödik, és ez a forradalmi gárda intézményileg nagyon érdekelt abban, hogy folytatódjon a nyomásgyakorlás Izraellel.
De hát az kilátástalan, nem? Hát most ezt csinálják már 1980 óta, azóta az égvilágon semmit nem tudtak gyengíteni Izrael csak azóta erősödött.
Hát nézd, iráni szempontból szerintem az október 7-ei, tehát a tavaly október 7-ei Hamas terrortámadás az egy győzelemnek volt tekinthető. Mások azért is, mert Izrael történetének legnagyobb terrortámadása volt, és azután az izraeli reakciókat követően ma Izrael politikai megítélése talán rosszabb, mint valaha. És ezt a blöfföt, ezt érzékelte Izrael is, és ezért is döntöttem már a stratégia már, hogy megpróbálja közvetlenné tenni ezt a konfliktust Iránnal, mert így tudta megfordítani ezt az iráni térnyerést.
Uh-huh. Tehát akkor ön ellentétben velem, mert én mertem picit optimistábban tekinteni, a bizonytalanságot látja továbbra is az egész szituációban.
Abszolút, nekem közeleket kutatóként az optimizmus az nem.
Nem, csak arra gondoltam, hogy az a fajta csodavárás, ami önmegvalósító tud lenni, tehát azért lehet látni, hogy képzelje el azt, hogy a hallgató, ugye ön tudja, hogy Ukrajnában egy parlamenti képviselő azt mondta, hogy béke Nobel-díjat kell adni, és föl is terjesztette, mert neki joga van, hogy professzor Donald Trumpnak. Hát hogyha ez tipikusan az, hogy mindenki nyalja a fenekét, és már Trumpnak, és tudják, hogy a Trump az egy rendkívül különleges egyén. Tehát ővele bármit meg lehet etetni, de ugyanakkor bármit az ellenkezőjét is meg lehet csináltatni. Tehát van egy óriási mozgástere a világnak Amerikával szemben, miközben nyilvánvaló, hogy Amerika a legvégén fogja tudni, hogy neki erősen kell mindenből kikerülnie. Lehet, hogy ez egy nagyon komoly változást hoz a Közel-Keleten.
Elképzelhető, és tényleg nem akarok túl pessimista lenni, valóban történnek olyan változások, amelyekre nem számítunk előre. Önt igazolja azt, hogy a szaudi-iráni viszony is azért normalizálódott azok után, hogy a 2010-es években már olyanokról is beszéltünk, hogy hogyan zajlana egy háború a két ország között. Ma pedig azt lehet látni, hogy a szaudiak így úgy és retorikailag, de azért csak-csak kiállnak Irán mellett egy-egy ügyben, ami mögött persze megvan a politikai megfontolás, de hát ugye ő se azt mondja, hogy nem politikai megfontolások alapján döntenek a szereplők, csak egész egyszerűen politikai megfontolások abban az irányba is lökhetik őket, hogy békésebb hangot üssenek meg. Erre van mindig lehetőség. Én továbbra is szkeptikus vagyok azzal, hogy Iránnal kapcsolatban a kifejezetten az Izrael portfólióban ez megtörténhet, de láttuk már nagyobb csodát.
Akkor a csodavárás jegyében nem sokára megint beszélünk, várjuk a fejleményeket a Közel-Keletről is. Szalai Mátét fogjuk megkérdezni, aki Hágában egyebek között Közel-Kelettel foglalkozó Agytrösznek a munkatársa. Köszönöm, a viszonthallásra!
Köszönöm, kellemes napot kívánok!
A stúdióban rég nem látott, hallott vendégünk Dési András. Szervusz András!
Szervusz Péter, tisztelettel üdvözlöm a kedves
hallgatókat! Annak idején Berlinben igaztudósítók.
Igen.
Németországot nem hagytad el, de Franciaországot már elhagyta teljes mértékben. Az nem,
én, volt, de annak én idején... úgy próbálom figyelni általában a világ eseményeit.
Igen. De Európára elsősorban koncentrálsz, vagy mindent?
Mind a kettőre, de alapvetően azért Németország, mert ott Németországban azért nagyon-nagyon érdekes fejlemények vannak.
Igen. Na most, ha most elővettem az interneten azokat a híreket, amelyek Németországnak úgymond a válságáról szólnak, akkor milliónyi cikk jön elő, és azoknak a 90%-a csak a gazdasággal foglalkozik. Én meg azt hittem, hogy a dolgok lényege az, amit Schmidt-Mária mondott, hogy Németország már nem létezik, mert és ő mit, te amikor ezt hallottad, akkor mire gondoltál?
Én arra gondoltam, hogy alapvetően az a berlini köztársaság, amely kialakult a 2000-es évek elején is, amelyik ugye egyfajta ilyen atyáskodó, anyáskodó stílusban ült Európa közepén, és gondoskodott az európai békéről, biztonságról. Ez a berlini köztársaság is, amelynek a csúcspontja volt ugye Angela Merkel 16 éven át tartó kancellársága. Szóval ez a berlini köztársaság az elmúlt években, ez lényegében megszűnt. Tehát azzal, hogy ugye polarizálódik a politikai élet, súlyos gazdasági válság van, nagyon-nagyon megosztott a társadalom, új pártok jelentek meg, ezzel lényegében ez a berlini köztársaság, amikről ugye azt gondoltuk, hogy majd szépen gondoskodik mindenről, beszerzi magának az olcsó orosz gázt, pacifikálja Putyint, ez megszűnt.
És az, hogy megszűnt, ebben Angela Merkel hagyatékát kell látnunk, vagy pedig azt, hogy az új nemzedéke a politikusoknak nagyon idézelben impotens. Tehát nincs karakterük, legalábbis Németországban, más országokban egyre inkább karakteresek a politikus, de németeknél ez még nem jelent meg.
Igen, hát Németországban hiányzik valóban nincsen egy Donald Trump szerű jelenség. És ugye az van, hogy szerintem, hogy most felnőtt már az a politikus generáció, melyiknek nincsen semmiféle második világháborús tapasztalata. Lényegében egy olyan politikus generáció lépett elő, amelyik már az 1990-es évek után szocializálódott, és ebben az Egyesült Németországba született, és ott nőtt fel. És ők szerintem teljesen másképpen állnak Németország szerepéhez, az európai szerephez, a transatlanti szerephez, a transatlanti kapcsolathoz, mint a korábbi generációk.
De a korábbi generációnak és a mostaninak az a közös vonása az én felszínes meglátásom szerint populáris, ha tetszik populista, amit mondok, az, hogy németek vagyunk, nekünk nem kell hangoskodnunk, nekünk meg kell húzódnunk, mert úgy jobb. Nem kell nekünk kitűnnünk. Nem így van? Most is így van.
Szerintem ez változott. Tehát Németország már vezekelt.
Kényszerűen igen, de igen. Nem mutatkozik meg az, hogy most mást akarnak csinálni, mint eddig ebben a tekintetben, hogy...
Igen, csak azt a mást, azt nem lehet ugyanúgy csinálni. Szóval, hogy azt a politikát, amit Németország eddig folytatott, hogy Németország ugye egy kicsit ugye mindig lebukott, amikor felelősséget kellett vállalni, ezt nem lehetett tovább csinálni, különös tekintettel az ukrajnai háborúra, amiben ugye a megbukott német kormánykoalíció lényegében nagyon jelentős szerepet játszott, hiszen beleállt a Ukrajna támogatásába. Most más kérdés, hogy ez a támogatás ez elég volt-e, vagy még lehetett volna többet és jobbat adni. De az biztos, hogy ugye Németország most egy teljesen más.
Aktívabb.
Sokkal aktívabb, sok katonailag is. Uh-huh. Ugye korábban mindig az volt a probléma, hogy hol van a német hadsereg. Tehát, hogy Németország, amik Európa vezető gazdasági hatalma, az katonailag az nincsen sehol. És ugye amíg Nagy-Britannia is az Európai Unió tagja volt, addig ugye két nagy katonai hatalom volt, Nagy-Britannia és Franciaország, ugye most meg van
a pluszban még a NATO-ban az Egyesült
Államok.
De hát volt, aki megvédje Németországot.
Volt, aki megvédje, és most pedig ugye maradt az Európai Unióban Franciaország, de Franciaország egyedül nem fogja tudni megvédeni Németországot.
És az egész Európát.
És egész Európát.
És ha Trump is kiszáll a dologból, akkor aztán tényleg nagyon sötétnek látszik a közeljövője Európa védelmének.
Én nem gondolom azt, hogy a Trump ki fog szállni. Biztos, hogy fog ezen igazítani, ezen a NATO politikán, és biztos, hogy több hozzájárulást fog várni a szövetségesektől, de szerintem az Amerikai Egyesült Államoknak nagyon komoly érdekei vannak Kelet-Közép-Európában. Oroszországot mindenképpen fel akarja tartóztatni, és ehhez viszont szüksége van a NATO-ra.
Uh-huh. A Közép-Kelet-Európában neki klasszikusan Lengyelország, gondolom a Finnország is valamelyest, a balti országok nagyon fontosak tradicionálisan, és látják, hogy ez egy kulcsfontosság geopolitika, de még Románia is.
Románia nagyon komoly, persze.
Igen.
A Fekete-tenger.
Az nem izgat téged, hogy mondjuk Romániában most egy, nem tudjuk, hogy mi lesz a végén, hogy egy ilyen teljesen szélsőjobboldalinak mondott, és inkább orosz barátnak mondott pasas akár államfő lehet. Tehát nem aggódsz-e amiatt, hogy akár Lengyelországban, akár Romániában, akár a balti országokban olyan hatalmi változás jöhet létre, ami megváltoztat mindent, vagy tök mindegy, hogy baloldaliak vagy jobboldaliak kerülnek ezekben országokban hatalomra, azoknak az orosz veszedelem az orosz veszedelem.
Én azt gondolom, hogy ami a lengyeleket és a baltiakat illeti, ott szerintem van egy állandó hozzáállás, mégpedig az, hogy ugye Oroszország egy potenciális veszélyforrás, és Oroszországot fel kell tartóztatni, és Oroszországot el kell rettenteni. Románia ez szerintem egy másik eset, bár kétség kívül az elmúlt években Románia nagyon beleállt ebbe az Atlanti Szövetségbe, nagyon komoly amerikai bázisok vannak.
És komolyabb a hadserege.
És sokkal komolyabb is a hadserege. Úgyhogy szerintem igazából a főirányok nem fognak változni, biztos, hogy lesznek hangsúlyeltolódások adott esetben, de azért alapvetően az atlantista irányvonal az maradni fog.
De hát akkor Németországban hiányzik valami. Van most ez a gazdasági válság, ez a koalíció ugye gyakorlatilag megbukott.
Ez megbukott.
Egy zöldpárti, liberális és szociáldemokrata volt, és az utóbbi idők választásain stabilan mindig a CDU, azaz a országos ellenzék mutatkozott a legerősebbnek.
Igen, továbbra is a CDU a legerősebb, de én például korán sem vagyok arról meggyőződve, hogy a következő kancellárt a CDU elnöke fogja.
Na ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye azt várná az ember, hogy minden szempontból, ha ezek nem maradhatnak, akkor jöjjön a CDU. De hát akkor mi van?
Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz megjósolni, hogy milyen eredmény fog születni. Én azt gondolom, hogy a közvéleménykutatások természetesen adnak egyfajta képet a jelenlegi németországi hangulatról, tehát persze a kampány az kampány, és a kampányban még sok minden történhet. És hát ugye a CDU elnöke egyáltalán nem egy népszerű figura Németországban.
Merz.
Friedrich Merz.
Ő tulajdonképpen most tényleg nem akarok megbántani sem Mercet, sem németeket, csak úgy eszembe jutott, egy fiok Trump. Tehát nem olyasmi, tehát hogy ő neki vannak olyan jellemvonás, hogy ő meg akarja mutatni, hogy erős ember, csak nem veszik komolyan, hogy ő nem igazán erős, erről van szó.
Igen. Szóval a Merz is ugye a bizniszből tért vissza.
Igen, ez is hasonlít.
Igen,
üzleti életből, de igen. Egyébként állítólag nagyon is jó közgazdász. És
jó közgazdász, jó szakember, de például neki nincsen semmiféle kormányzati tapasztalata például. Tehát ő sohasem viselt kormányzati pozíciót, sohasem ült kormányzati székbe.
Trump sem ült 2016-ig.
Igen, oké, jó. De hát azért a Trumpnak most már azért...
Jó.
kétség kívül van, és amellett a Merzel szerintem az a probléma, hogy a németek jelentős része egy kicsit olyan nagyképűnek, olyan beképzeltnek.
Olyannak, mint amilyennek látjuk Trumpot.
Igen. És,
ezt nem, ők nem szeretik.
Ezt nem szeretik. Tehát a CDU-t szeretik,
A Merzet
nem szeretik.
És ezt honnan tudjuk, hogy nem szeretik? A különböző felmérések ezt igazolják?
Igen. Tehát a felmérésekben is, meg a sajtóban is ezt lehet olvasni. És,
hogy szemtelen olyan...
Olyan pökhendi.
Na de a világ többi részén éppenséggel ezt imádják.
Igen, de Németország szerintem más. Tehát Németország ebből a szempontból konzervatív. Tehát, hogy ott
nem szeretik, ha pökhendi a vezetés.
Nem szeretik, hogyha pökhendi a vezetés. Nem szeretik azt, hogyha annyira, úgymond, kilóg a sorban, mint például Donald Trump.
Uh-huh. Vagy Orbán Viktor is Európában.
Igen.
Na de ahhoz képest vannak szavazók Németországban, akik lehet, hogy jobban szeretik Orbánt, mint Merzet.
Az biztos.
És ezt te mire véled?
Hát azért, mert
nem ismerik igazán Orbánt,
nem ismerik igazán. Tehát ugye a legtöbbjük csak a sajtóból ismeri Orbánt, és nagyon tetszik az, hogy ilyen határozott ember, 4 választást megnyert,
és
nem tudják, hogy milyen valójában, ugye sose éltek Magyarországon.
Igen, de Merz viszont csak a pökhendiséget vélik látni.
Igen, a pökhendiséget, a nagyképűséget látják benne.
És ebben az összefüggésben az AfD, ami egy mumusként van fölmutatva az egész világon és Németországban is, ott sem olyan pökhendiek a vezetők, ugye? Nem olyan típusú emberek, akik ilyen nagypofájú, szélsőséges szövegeket mondanak, hanem olyan szakszerűen adják el.
Megpróbálják szakszerűen előadni, ugye ott van Alice Weidel, az AfD-nek a társelnöke, aki szerintem kifejezetten a fősodor felé próbál.
Igen, de egy disztingvás, és tele vannak a vezetők között ilyen nagyműveltségű emberek.
Igen, hát ugye alapvetően ezt ne felejtsük el, hogy az AfD valamikor, ugye, neves közgazdász professzorok által alapított párt volt, amely ugye azért jött létre, mert ellenezte azt, hogy Németország aktív szerepet vállaljon az eurózóna megmentésében, egészen pontosan Görögország
megmentésében. És ezt aztán ment egyre inkább izolacionista, nacionalista irányba.
Nacionalista vonalba, és hát ugye azt látni kell, hogy az AfD, különösen a keleti tartományokban, az egyik legfontosabb politikai erő. Tehát nem lehet úgy tenni, mintha az AfD nem létezne.
Hát természetesen nem lehet, csak azért kérdeztem, mert hogy ez érdekes, hogy el tudom képzelni, hogy ha ezen a gondolati síkon maradok, amiről te beszélsz, hogy az AfD jobb benyomást tud kelteni azáltal, hogy a politikusai nem beképzeltem adják elő a mondani valójukat, mint Merz, aki beképzelten adja elő, de ugyanakkor, ha kívülről elolvasnák a szöveget, akkor jobban egyetértünk természetesen Merzzel, mint az AfD-vel, de ha németek vagyunk, akkor ezt másként értékeljük.
Hát természetesen, persze. Ez így van, és én azt gondolom, hogy mondom, tehát amit már korábban is mondtam, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy Friedrich Merz lesz. Németország következő kancellárja, nagyon könnyen előfordulhat megint egy nagy koalíció, vagy akár megint egy három.
A nagy koalíció, a szociáldemokraták és CDU.
És a CDU, vagy az is lehet, hogy a zöldekkel fognak.
A CDU.
A CDU a zöldekkel, ugye ez volt Angela Merkelnek az álma, hogy ugye ő azért vitte be középre a CDU-t, hogy ugye nyisson a zöldek felé, mert ő ugye azt gondolta, hogy a zöldek valójában egy konzervatív párt, hiszen meg valamit konzerválni akarnak a környezetet, egészen pontosan. Ugye ez végül nem jött be, ezt ugye láttuk a 2017-es választások nyomán. Hát nem tudom, szóval szerintem nagyon nyitott a kérdés, és nagyon sok mindenem múlik még, hogy milyen eredmény fog születni.
Válságban van-e Németország abban az értelemben, amit nem csupán az újságcímek, hogy jól olvasott legyen a cikk, tesznek közzé, hanem valóban van egy komoly válság Németországban, a válságon pedig nem csupán egy ciklikus gazdasági válságot értek. Tehát ilyen nagy válságban van ehhez az ország.
Én azt gondolom, hogy bizonyos szempontból igen, a versenyképességet illetően igen, például itt van az autógyártás, ugye ami Németországnak az egyik erőssége, tehát amikor a Volkswagen elkezd köhögni, akkor ugye a többiek általában már meghaltak. Tehát az, hogy a Volkswagen németországi gyárai között többet be fognak zárni, vagy például azt a legutóbbi hír ezen a héten volt ír, hogy a Ford is gyárbezárásra fog kényszerülni. Szerintem ez egy nagyon komoly intőjel, hogy ugye a német autógyártást a kínaiak egyelőre ugye lenyomták. Legalábbis az elektromos autók tekintetében.
Sokan panaszkodnak arra, hogy Németország főként az új technológiákban, amelyek kevésbé a szakmunkásoknak a tevékenységét és tudását veszik igénybe, abban nagyon lemaradt, még a többi vezető országhoz képest is. Úgy gondolod, hogy ez egy válságjel, hogy, és hogyha igen, akkor miért maradt le? Hogy történhetett ez meg?
Igen. Ez kétségkívül így van, de ugyanakkor viszont továbbra is óriási hiány van például ápolókban, kórházi dolgozókban. Ezeket ugye több tízezerre teszik azokat az üres állásokat, amelyeket egyelőre nem töltöttek be, és ugye például óriási verbúválás folyik.
De ez lehet nemzetközileg is intézni. Jöhetnek ide vendégmunkások.
Hát persze, de mondom, tehát távoli Ázsiából, Vietnámból, Fülöp-szigetekről, és ezekből az országokból próbálnak munkaerőt.
Ahogy Magyarországon is.
Ahogy Magyarországon is.
De ez lenne a legnagyobb baj, gondolom, akkor nem lenne akkora baj. De itt a probléma az, hogy állítólag a digitalizációban és a mesterséges intelligencia ügyekben, és általában mindabban, amiben Kína, illetőleg az Egyesült Államok nagyon jó, abban esetleg Franciaország valamennyire jobb európai szinthez képest, talán Nagy-Britannia, talán a skandinávok, talán a hollandok, de Németország ebben nem mutat semmilyen kiemelkedő teljesítményt.
Ugye a német gazdaságnak egy jelentős része kiszervezte a gyártást és a termelést Kínába, és utána aztán szépen kényelmesen azt gondolták, hogy akkor ez így nagyon jó lesz, és sok a kínaiak majd akkor beszállítják nekik azokat a termékeket, amelyekre szükségük van, csak hát közben ugye a kínaiak megpróbálták a technológiát is ellopni. És ugye nagyon ügyesen csinálják, mert hát végül is eléggé fejlett alapon végzik ezt a tevékenységet, és látható, hogy a németek későn ébredtek.
Mi a megoldás? Tehát mit látsz, hogy Trumpnak a megjelenése, az ukrajnai háború folytatódása egyelőre, ez inkább fölébreszti Németországot, vagy még mindig idézelbetéve álmát alussza ez az ország?
Uh-huh. Én azt gondolom, hogy ez a csipke rózsika álom ezzel a kormánykoalíciós bukással ez véget ért, és itt egyértelmű, hogy fel kell ébredni, és valamilyen, mondom, változtatni kell. Mert ez így nem megy tovább.
Igen, de ugyebár amit pedzegettünk már, vagy legalábbis te pedzegettél egy picit, de nem volt időnk még egyelőre tárgyalni róla, az, hogy van az AfD, főleg Kelet-Németországban, aztán van egy baloldali, szintén populista erő, ez a Sarah Wagenknecht nevű volt
balpárti
politikusnak a pártja, jól muzsikálnak, de országosan nem jól muzsikálnak a zöldek, nagyon nem jól muzsikálnak a liberálisok, a CDU, amiről beszéltünk, az meg viszonylagosan jó, és a szociáldemokraták is rosszul mennek. Tehát akkor mi azt gondolná az ember, hogy a nagy megújulás pontosan az AfD meg a Sarah Wagenknechtnek a központba kerülésével fog elérkezni, hiszen ők még nem gyakoroltak hatalmat.
Hát,
ez lesz?
Könnyen lehetséges.
Ez
egy drámának tűnik, hiszen ugye mind a kettő valamilyen szintén azért szélsőséges párt, mind a kettő ellenzi az ukrajnai háborút, mind a kettő bevándorlás ellenes, vagy legalábbis ugye az eddigi bevándorlás politikának.
Hogy inkább oroszokkal való békülékenység.
Igen. Tehát mind az Sarah Wagenknecht, mind pedig az AfD, ugye mindenképpen kibékülne az oroszokkal.
És úgy, ahogy például azokat a szövegeket nyomják, mint amit Magyarországon az Orbán körülbelül?
Igen. Tehát, hogy béke kell, tűzszünet kell.
És elismerik az oroszoknak.
Németország szálljon ki a Ukrajna finanszírozásából, felfegyverzéséből, és hogy az ukránok fogadják el azt, ami kín van a területen. Tehát, hogy ugye lényegében elveszítették az országoknak a 20%-át.
Igen. Na, de hát a jelek szerint a Németországban is megfigyelhető az a társadalmi ilyen légkör, hogy a fennálló hatalmi rendszer, az úgynevezett elit ellen akarnak már valami alternatívát az emberek. Ha így van, akkor ha akkor minél inkább akarja elszigetelni úgymond az elit, az AfD-t, netán Sarah Wagenknechtet is, de inkább az AfD-t, annál népszerűbb az AfD. Magyarországon is, hogyha Magyar Pétert el akarják szigetelni, annál népszerűbb. Trumpot el akarták szigetelni, annál népszerűbb. Ezt gondolná az ember Németországra kivetítve, az AfD-re kivetítve.
Igen, hát, és bizonyos szempontból ez is történik. Tehát az AfD-nek a népszerűsége az továbbra is töretlen, és nő. És lehet, hogy fognak hozni 20%-ot.
Országos átlag.
Országos átlagban. Ugye most vannak 18-on körülbelül, de benne van, hogy hoznak 20-at.
Hogy tudja kezelni a német és a nyugat-európai idézelbetéve elit, és egyáltalán az Európai Unió? Hogy fogja azt tudni kezelni, hogyha Németországban ekkora erővé tud válni? És ez ráadásul ez érzékenyen hat mindenütt. Még mindig megvan az a német ellenesség Franciaországban, Angliában, egész Európában van egy ilyen ki nem mondott, és folyamatosan belé nevelik az emberekbe valamiféle német ellenességet, de a félsz az ott van. És ha AfD ott van, akkor ez egy game changer lehet, vagy komoly dolog.
Hát erről azt gondolom, hogy az AfD is sokat változott, és sokat változik, és ahhoz, hogy ők ugye hatalomba menjenek, ahhoz nekik mindenképpen középre kell húzódniuk bizonyos idő után. Tehát nem elég csak ellenzékből nagyokat kiabálni, és meghökkentő, és megdöbbentő, és felháborító módon kiabálni, hanem akkor hogyha a kormányzásra vállalkozik, hogyha kormányozni akar, akkor viszont úgy kell viselkedni.
És mondd el nekem, hogy mi nem jól csinálják. Hát a Wendel asszony és mások valójában, független attól, hogy hogyan tolmácsolja a média, ahogy én szoktam olvasni, nem olyan szélsőséges dolgokat beszél. Én szerintem a Fidesznek a propagandája sokkal szélsőségesebb az AfD-hez képest.
Igen, ebben is van igazság természetesen, de én továbbra is azt gondolom, hogy az AfD...
Hát nem hagyják hatalomra sehol. Még most milyen tartományokban lesznek?
Hát ugye Türingiában volt választás, és ugye Türingiában az AfD nyerte a választást.
Igen, de nem valószínű, hogy engedik, hogy...
Nem.
Tehát nem hagyják őket.
Igen, nem hagyják őket, tehát továbbra is él ez a tűzfal.
Nem tudják bemutatni, hogy jók vagy rosszak.
Igen, ebből biztos, hogy sokat még fognak táplálkozni egyébként. Tehát, hogy ezt fel fogják használni. Ugye az AfD még eddig nem tudott úgymond bizonyítani. Tehát nem tudta megmutatni azt, hogy milyen az, amikor ők kormányoznak és találkoznak a realitásokkal.
De Németországnak az az érdeke, azt mondja magának Németország, és azt mondja a népnek, a hivatalos Németország, hogy az AfD-t soha nem szabad hagyni. De ha soha, akkor ez úgy tűnik nekem történelemből tanulva, hogy ez egy önrontó, önsorsrontó folyamat tud lenni.
Én nem gondolom azt, hogy az AfD egy náci párt lenne. Tehát vannak benne kétségkívül olyan irányzatok, vagy olyan néha lehet hallani olyan kitételeket, amelyek erre az időre vonatkoznak, de én azt gondolom, hogy Németország annyira benne van ebben az egész Európai Unióban, és annyira érdekelt és kiszolgáltatott az együttműködésnek, hogy még egyszer az nem fordulhat elő, ami előfordult 1933-ban, vagy 1933 és 1945 között. Tehát De kétségkívül van egy nagyon nagy és nagyon erős társadalmi elégedetlenség, és ez továbbra is hajtja fölfelé az AfD-t.
De akkor te sem látod ezek szerint azt, hogy valami olyasfajta kiút legyen, ami megállíthatja azt a flow-t, ahogy mondják angolul, hogy a dinamika, a momentum az a AfD-nél látszik lenni. Tehát a keletnémetek elégedetlenek általában, amióta a két Németország egyesült. Az elégedetlenségüket ma az AfD-re való szavazással tudják ugyebár egyensúlyba hozni, és akkor a nyugat-németek körében meg úgy érzik, hogy ez már nem az a Németország. Itt már nem csak, itt alig vannak németek. Egy csomó nagyvárosban főleg arab-török arcokat látunk, és tehát az egész ország olyan, hát mennyi muzulmán vezető is van a politikai elitben. Persze. Tehát megszűnt az a német nemzeti ország lenni, mint ami volt a történelemben.
Nézd meg a német labdarúgó válogatottat.
Hát az a magyar, jó, világos, a Fradit nézd meg akkor.
Hát, jó.
Jó, de itt ezt ellensúlyozzák egy nacionalista propagandával, minél több fekete bőrű van a Fradiban, annál magyarabb a magyar, és azok a feketék is magyarok, de Németországban ezt az oldalt nem csinálják. Nem egylensúlyozzák egy művi
nacionalizmusra. Ez egy bizonyos szinten, tehát amikor az ember egy bizonyos szinten van, akkor nem megy egy bizonyos szint alá.
Igen. Ők nem mennek. Lehet, hogy most már ott tartanak, a Trumppal kapcsolatosan is így gondoltuk, de lám, a nagyszerű amerikai népnek egy nagyobbik része mégis Trumpot akar.
Hát igen, mert az amerikai nép azt választotta, akinek itt tetszett, és akitől azt hallotta, amit hallani akart. És ugyanez van Németországban is, hogy nagyon sokan...
De nem, Németországban nem hagynák, hogy az AfD a következőben nem fordulhat elő, hogy hagyják, hogyha az AfD-t akarják, úgy, mint az amerikaiak Trumpot. Amerikában a Trumpot hagyniuk kell, mert az egy olyan ország, olyan történelme van, hogy lehet. De itt nincs olyan történelme, ami ezt megengedhetővé teszi.
Ez kétségkívül így van. Én azt gondolom, hogy az AfD nem fog azért olyan pozícióba kerülni, hogy...
Hatalom.
Hogy tehát annyira hatalom közelébe. Tehát egy erős párt lesz, és valószínűleg erősödni is fog, ahogy a társadalmi elégedetlenség is növekszik, de én azt gondolom, hogy igazából a hatalom, tehát amíg léteznek polgári pártok, és amíg létezik a CDU, CSU, és amíg vannak a szociáldemokraták, és vannak a zöldek, és vannak a liberálisok is, akik ugye jelenleg hát még azért nem érték el az 5%-os parlamenti küszöböt a közvéleménykutatásokban, addig ez a Németország, ez valóban ezt nem fogja hagyni. Tehát előbb-utóbb valószínűleg ezen ezt felül kell vizsgálni, és ezzel szembe kell nézni. Ugye az AfD-nek, az AfD-t valamilyen szinten felelősségbe, kormányzati felelősségbe kell engedni, és akkor tessék, akkor meg lehet mutatni, hogy mit tudtok.
Két percünk maradt sajnos. A magyar kapcsolatok, látsz valamilyen dinamikát abban, hogy ez a mélyponton lévő kapcsolatrendszer megjavuljon?
Hát nagyon jó lenne, mert ugye Magyarország számára Németország a legfontosabb gazdasági, politikai és kulturális partner. Hát én nem látom azt, hogy annyi közös vonás lenne Friedrich Merz és Orbán Viktor között. Az könnyen lehetséges, hogy ugye a CDU majd egy kicsit azért más politikát fog folytatni, mint amit folytattak a szocdemek és a zöldek. De azért emlékeztetnék, hogy a CDU-ban sokkal erőteljesebb azoknak a hangja, akik például kiállnak Ukrajna mellett.
Még erősebbek is, mint a szociáldemokraták. Tehát még növekedhetnek is a konfliktusok.
Tehát a konfliktus helyzet, a konfliktus potenciál, ez benne van a magyar-német kapcsolatban. Úgyhogy én azért nem vagyok annyira optimista ebben a tekintetben.
Nagyon jó, hogy itt voltál, és ugye februárban lesznek a...
Február végén, február 23.
Tehát egy rendkívüli választás.
Előrehozott választások lesznek, és hát ugye mondom, a verseny az nyitott, ugye az eldőlt, hogy ugye Olaf Scholz lesz az SPD-nek a kancellárjelöltje.
Aki most is az a kancellár. Jó, unalmasnak látszik.
Igen.
Most ki próbára teszik a németeket, hát, hogy inkább maradjon az unalom, vagy jöjjön valami színesség.
Az előző kampányban az volt egy ezt, hogy a Scholz az megoldja. Hát akkor lássuk, hogy megoldja.
András, februárban visszavárlak. Köszönöm, hogy itt voltál. Dési András, külpolitikai újságíró, és mint hallhatjuk, világpolitikai elemző. Az ő nevében is, Túri Lúj, Szabó Csilla és Bencsik Gyula nevében is megköszönöm a hallgatók figyelmét. A viszonthallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.